Kedves testvérek, karácsonyi ünnepkörben minden ünnep a gyermekről szól, a gyermeket mutatja be nekünk, ki az ajándék, kicsoda ő, és azáltal, hogy belépett az ember világába, mi történt az emberrel, milyen jövője van az embernek, és milyen felelőssége van az embernek. Mai napon is a boldogságos Szűz Mária Isten anyaságának az ünnepén is ez a három kérdés van a szívünkben, és erről a három kérdésről faggatnak bennünket a szentírási szakaszok, és adnak választ is. Ki ez a gyermek? Mi következik erre a kérdésre adott válaszunkból, és hogyan éljünk tehát, hogyan éljünk ezután? Jézus Krisztusról, a Betlehemben megszületett gyermekről, Máriának a fiáról, akinek József a nevelőatya, egyházunk rendíthetetlenül vallja, hiszi, tanítja, állítja, hogy ő az Isten fia, ő a megváltó, ő a messiás, ő az, akire vártunk, ő az ígéretnek a beteljesítője, teljesítévője. Ő a második isteni személy, az Atya szeretett gyermeke, aki belép az embernek az életébe. Isten teljességben, épségben, csorbíthatatlanul, és ugyanakkor valljuk, és a betlehemi jászol erről is tanít bennünket, ugyanakkor valljuk, hogy valóságos ember. Fontos állítanunk ezt, mert akár egyik, akár másik állításunkat nem tartjuk, vagy meggyengítjük, ennek mind-mind következménye van. Mint ahogyan egyébként az egyház történelme során, főleg a kezdeti időben oly sokszor megkérdőjelezték Jézus Krisztusnak isteni és emberi egységét. Ugyanis nagyon egyszerű lenne azt mondani, az a gyermek, aki megszületett, kiváló, a legkiválóbb teremtmény. Olyan valaki, aki sem előtte, sem utána nem született és nem is fog születni, de ember, akinek az Isten különleges képességeket ad, különleges erővel ruházza fel, de ember. Az ősegyház életében több olyan tételes tanítás is volt, akik ezt állították, ehhez ragaszkodtak, ezt követték. És ugyanez a gondolat megjelenik napjainkban is, amikor olyan egyszerű lenne elfogadni Jézus Krisztust, mint pusztán egy kiváló teremtményt, akire érdemes odafigyelni, mert olyan békességesen tanított, mert olyan újszerűen látott, mert olyan egyszerűen fogalmazta meg a legbonyolultabbnak tűnő emberi érzéseket és cselekvést is. És ha ezt állítanánk róla, talán még könnyű is lenne elfogadni. De nem lenne Isten. És mindaz, amit mi megváltásról, mindaz, amit mi örök életről hiszünk, illúzió lenne csupán, egy vágyálom, nem több. Mint ahogyan, ha tagadnánk, hogy ő valóságos ember volt, minthogyha csak az emberséget, mint ruhát öltötte volna magára, mint ahogyan az ókori színházban, vagy most is a színészek magukra öltik annak a szereplőnek a ruháját, viselkedését, gesztusait, és amikor vége van a drámának, belépnek az öltözőbe, és levetik magukról. És mintha semmi közük nem lett volna a kettőhöz. Az ősegyház életében is jelentős volt ez a megközelítés is. Ezért tanítja az egyházunk, és ezért olvassuk fel karácsonykor, szinte félelmetes módon, hogy az ige testé lett, és a Szentírás nem fél azt mondani, hogy az ige hússá lett, hogy azt jelezze számunkra, hogy valóságos ember, nem eljátsza, nem egy szerepet ölt magára, hanem valóságosan ember lett, és mindvégig az maradt. És Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természetnek az egységét látjuk, és valljuk rendületlenül. Egyszer egy alkalommal egy fiú, aki ifjúsági hittanra is járt, akinek nagyon-nagyon nehéz élete volt, édesapja elhagyta őket, édesanyja többször próbálkozott állandó kapcsolatot kialakítani más-más férfiakkal, ez sosem sikerült, mindig csalódott volt, aztán egy idő után fel is adta, hogy bárkivel is tartós kapcsolata lenne, és ennek a helyzetnek a fiú részese volt, odaállt elém, és azt kérdezte, és azt mondta, szinte követelően, Atya, nekünk ne arról beszéljen, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, mint Isten fia, hogyan bizonyult Isten fiának. Nekem azt mondja meg, és azt tanítsa meg, hogy Jézus Krisztus, aki emberré lett, hogyan tudott úgy élni, hogy az Isten fia. És azt gondolom, ez a mi kérdésünk is. Úgy figyelünk Jézus Krisztusra, hogy ő egyszerre Isten és egyszerre ember, és arra tanít bennünket, hogy úgy tudjunk emberi módon élni, hogy közben Isten gyermekeinek a méltóságában, szabadságában tudjunk élni. Erre tanít bennünket, hogy tényleg Isten gyermeki életet tudjunk élni, és benne mindent, amire vágyakozunk, mindent, ami után törekszünk, megkapjuk, és ebben biztosak, bizonyosak lehetünk. És éppen ezért, mert valljuk Jézus Krisztusban, hogy ő mindvégig Isten fia és ember egyszerre, ezért a boldogságos Szűz Máriára is nem csak úgy tekintünk, mint az Úr alázatos szolgáló leányára, nem csak úgy, mint akit Jézus Krisztus érdemeiért megóvott az Atya a bűn minden foltjától, hanem méltán tekinthetünk úgy rá, mint Isten anyjára, mert Jézust szülte, mert Jézust, a királyt adta a világnak. Ezért az ő méltósága Isten anyai méltóság. Egyházunk a mai napon ezt a titkot, ezt a misztériumot adja elénk, hogy ünnepeljük. Boldogságos Szűz Mária, Isten szülő, Isten anya, és mégis mindannyiunk számára példakép továbbra is. Mert ez, ahogyan rátekintünk, egyszerre méltóságot jelent, és egyszerre felelősséget és feladatot mindannyiunk számára. Hiszen egyházunk nem fél attól, hogy ezt a méltóságot hangsúlyozva mégis úgy tekintsen és úgy mutassa be Máriát, mint modellt, mint példaképet, aki után mi mindannyian törekedhetünk, és azt a szépséget, azt az erényt, azt az ékességet, azt a méltóságot, ami egyedül az övé, mi is, mint Isten gyermekei, meg tudjuk élni. Ez a miénk is. A harmadik kérdés tehát ez, hogyan éljünk? Ha elfogadjuk Jézus Krisztust, Istennek és embernek egyszerre, ha elfogadjuk a boldogságos Szűz Mária Isten anyaságának a méltóságát, amire mi is meghívást kaptunk, hogy kövessük, hogyan éljünk tehát? Kövessük azt az engedelmes fiút személyében, tanításában, aki értünk emberré lett. Kövessük az Isten fiát, aki érettünk alászállt, megváltott bennünket, hogy mi boldogan tudjunk élni. És ne féljünk követni a boldogságos Szűz Máriát, az igét hallgató asszonyt, a hűség asszonyát, a tabernákulumot, aki hordozta a szívében Isten igéjét, és test szerint az Isten fiát. És ugyanakkor ez az Isten anyai méltóság valahogyan egészen különleges módon emeli ki az édesanyáknak a méltóságát. Az életadással, az élet óvásával, védésével kapcsolatban, azáltal, hogy befogadják Isten teremtő akarata szerint a gyermeküket, a szemét, az egyetlent, a megismételhetetlent, akinek lelke van, aki egész személyében, lényében az Istenre irányul. Így tehát a mai ünnepen az édesanyákat is tudjuk ünnepelni, és méltán tesszük azt. Mit tegyünk tehát? Higgyük el, testvérek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma képes újjáteremteni bennünket, újjáteremteni elgondolásunkat, vágyainkat, a jövőről, az emberről, a méltóságról. És Jézus Krisztus evangéliuma békességet teremt bennünk. Békét így bátran a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk az előttünk álló esztendőt, amiről nem tudjuk pontosan, mi fog történni, mi lesz benne, milyen küzdelem, milyen öröm, milyen erőfeszítés. De legyen nekem a te igéd szerint, ahogyan mondja Mária. Bízunk az ő anyai oltalmában. És a béke követei akarunk lenni, úgy, ahogyan most már több évtizedre visszanyúlóan Anya Szent Egyházunk január 1-ét a béke világnapjaként is ünnepli. És Szentatyánk, Szentatyáink évről évre egészen speciális tanítással ajándékoznak meg bennünket, mint ahogyan az idei esztendőben is Ferenc pápa, amikor a szolgaságnak, sőt a rabszolgaságnak új formáiról beszél, amikor azt mondja, ti nem rabszolgák vagytok többé, hanem testvérek. És testvérek, elemi erővel sorolja fel a világban tapasztalható rabszolgaság új formáit, melyekről gondolhatnánk, hogy távol vannak tőlünk, nincs semmi közünk hozzá. Nem is kell a területen a békességet teremteni, vagy a békért tenni. És miket emel ki? A menekülteket, a migránsokat, akiknek az életkörülményei sok esetben rabszolgáihoz hasonlóak. Gondolhatunk a prostitúció világméretűvé növekedett jelenségére. Gondolhatunk azokra a fiatalokra, akár Afrikában, akár Latin-Amerikában, de akár hozzánk közelebbi országokban is, akiket olyan hadseregek, olyan katonaság, olyan fegyveres erők kényszerítenek szolgálatukba akaratuk ellenére, amelyek nem tudni milyen érdekcsoportokat képviselnek. Vagy gondolhatunk a szervkereskedelemre. Ezekről lehet egészen ijesztő filmeket látni. Testvérek, egész konkrét tudomásunk van arról, itt egyházmegyénkben is számos olyan fiatal tűnt el, aki minden bizonnyal szervkereskedő kezébe került. Vagy gondolhatunk azokra, akiket koldulásra kényszerítenek, a legmegalázóbb tevékenységre, és még azt a keveset, amit kapnak is, elveszik tőlük, semmi nem marad, még a remény sem. Külön fölhívja a Szentatya a figyelmet azokra a fiatalokra, azokra a kiszolgáltatottakra, akiket belekényszerítenek olyan illegális tevékenységbe, ahol a kábítószert készítik, ennek mindenféle formáját, és terítik szét országunkban, területünkön is. Testvérek, egyházmegyénk legszegényebb falvaiban, a nincstelenek között pusztít a kábítószer. Érthetetlen módon. Kinek van erre pénze? Kinek az érdekét szolgálja? Nem távol, nem olyan távolságban, amiben kényelmesen hátradőlhetünk, ez nem a mi feladatunk. Nagy veszélyt jelentve gyermekeinkre is. A békeüzenetnek nem az a célja, hogy megijesszen bennünket. A békeüzenetnek az a célja, hogy fölrázzon bennünket. Az a gyermek, aki Isten fiaként emberré lett, aki szolgált, aki tanított, aki jött menteni az embert, képes bennünket is megmenteni, képes újjáteremteni akaratunkat, képes újjáteremteni kapcsolatunkat, hogy akarjunk új közösséget, új kultúrát, új kapcsolatrendszert kialakítani. Az Istentől kaptunk erre ajándékot, az időt. Figyelmeztet bennünket Ferenc pápa, testvérek, vigyázzatok, mert az idő végén az Úr megkérdezi, mit tettél testvéreddel? A békét akarjuk hirdetni, a békét akarjuk teremteni, mert boldogok, akik teremtik a békét. Testvérek, fölismerve nagy méltóságunkat, fölismerve Isten anya, anyai oltalmát, fölismerve felelősségünket, bátor bizalommal lépünk az új esztendőbe, mint a béke teremtői és a béke követei. Amen.